Máté evangéliumának a második fejezetéből olvasok a második fejezet 16. versétől a 18. versig. Tehát Máté evangéliuma, második fejezet, 16. versétől hallgassuk meg Isten igéjét. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljáltak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megölettetett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás, Rakhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy te szeretsz bennünket, és te életet akarsz adni a mi számunkra. És látjuk ebben a világban azt is, hogy valaki nem azért van itt, hogy életet adjon, hanem valaki azért van itt ebben a világban, hogy lopjon, öljön, gyilkoljon. A mi ős ellenségünk, a sátán, embergyilkos volt kezdettől fogva. És mindig arra játszik, és azt akarja, hogy az ember teljesen eltávolodjon te tőled, és a halálba, a pusztulásba menjen. De köszönjük, hogy te eljöttél erre a világra, és ebben a halál helyzetben hoztad az életet. Köszönjük, hogy te általad életünk lehet. Köszönjük, Urunk, hogy téged mi is fölkereshetünk, mint oly sokan tették akkor. Szeretnénk odajönni az élet Urához, te hozzád, és add, Urunk, hogy életet nyerhessünk belőled, most is, ma is. Köszönjük, hogy ma is munkálkodol embereknek a szívében, mint akkor a napkeleti bölcsek szívében is, hogy pogány módjukra, a saját tudományukon keresztül megszólítottad őket, vágyat támasztottál szívükbe, és elindultak feléd. Urunk, vágyunk erre, hogy ebben a városban is lenne ilyen ember, ilyen emberek, akiket megszólítasz, és vágytámad a szívükben is, fölkeresik a templomokat, imaházakat, gyülekezeteket, és imádnak téged. Kérünk, adj vágyat sok ember szívében, ezen a mai napon is, téged keresni. Nem csak a rokonságot, a csillogást, azt a karácsonyt, amit az ember csinált belőle, hanem téged keresni, téged kutatni, veled találkozni, és belőled életet nyerni. Szeretnénk most is téged keresni, hozzád jönni, és megtapasztalni azt az életet, amelyet csak te tudsz nekünk adni. Amen. Talán ez az egy olyan történet van a karácsonyi történetek között, amelyet ilyen negatív érzés vesz úrá, hiszen inkább olvasok a pásztorokról szóló történetet, inkább olvassuk azt, amikor a napkeleti bölcsek megjelentek, vagy a Simon történetét, és hát kevésbé egy ilyen véres történetet, amikor egy király kész meggyilkoltatni a fiú gyermekeket Betlehembe. Hatalom féltése miatt, mert ő továbbra is uralkodni, királynak akar maradni. Senki ne veszélyeztesse az ő uralmát, az ő trónját. És hát ezért is merült föl bennem az, hogy ennek az ige hirdetésnek lehetne egy ilyen címet adni, hogy a kis király a nagy király ellen. Mert végeredményben ez történik. Egy kis király, mármint Heródes, próbálja a nagy királyt elpusztítani. Na de hát a történetből kiderül, hogy nem sikerült neki. Oly sok ember próbálta ezt már meg a történelem folyamán, kiiktatni Istent, mondhatni így, megölni az Istent, hogy ő uralkodjon, ő legyen az első. Hát ez a király is, Heródes is egy ilyen módon akar tevékenykedni az életében. Ha az életét megnézzük, ugye ő Krisztus előtt 37-től, Krisztus után 4-ig volt trónon, és több mindent tett, cselekedett, amikor ő király lett. Már följegyzés van arról, hogy 15 évesen, egyes történész írók szerint 15 évesen uralomra került, mások azt írják, hogy 25 éves volt akkor, és Galilea kormányzójává tették, rablóbandákkal leszámolt, mert elég sok volt az országban, ennek örült Izrael népe. Aztán három nagyon fontos dolog jellemezte az ő uralkodását. Az egyik az volt, Rómával mindig barátságosnak lenni. Bárki a vezető Rómában, vagy felettebb van, mint ő, annak mindig, most mai szóhasználattal szólva, nyalni, a barátságát keresni, mert így fogok előrébb jutni, és így biztosítom itt a trónt az én életemben. Ez nagyon jellemezte őt. Aztán a másik, ami nagyon jellemezte az ő uralkodását, az az volt, hogy támogatta nagyon a művészetet, és támogatta az építészetet is. Na hát pont ugye ott Jeruzsálemben fölépített egy katonai erődöt, amelyet Antoniusnak nevezett el. Aztán, hogy kedvezzen, mert hát ez nem tetszett a zsidóknak, de mégis kedvezzen nekik is, elkezdődött a jeruzsálemi templomnak az újjáépítése, és az akkori kor egyik nagyon komoly építészeti csodája volt a jeruzsálemi templom. A tanítványok is csodálták, mondták Jézusnak is, hogy nézze meg, micsoda kövek, micsoda templom, micsoda szép épület. Hát Heródes volt az, aki ezt elindította, és újjáépítette a templomot. És végül pedig a harmadik, ami nagyon jellemezte őt, az pedig a saját családjában való gyilkosság. Írtotta a saját családját. Annyira féltette a trónját, hogy egy ágat, ami nagyon veszélyeztetve látott, a Hasmoneus dinasztiát, amelyből valamilyen szinten ő is ugyanúgy származott, azt írtotta, nyírta kifele, gyilkolta lefele. Ez közfelháborodást is keltett, hogy milyen uralkodó ez, aki öletteti a saját rokonságát. Végül egészen odáig jutott, hogy halála előtt Antipátert is vérpadra juttatta saját fiát, és azt is megölettette. Na, innentől kezdve talán nem is furcsa, hogy képes volt ilyenre is, hogy Betlehemben a fiú gyermekeket, a 2 év alatti fiú gyermekeket megölettette. Hát éljünk rá így az igére, egy kicsit megismerve az ő uralkodását. Láthatjuk azt már a tennapi nap folyamán is, hogy a napkeleti bölcsek érkeznek, elindultak Palesztina felé, megérkeztek a jeruzsálemi palotában, és ott megkérdezték, hogy hol van a zsidók királya, aki most született. Mert hát láttuk az ő csillagát. És hát ezért indultunk el, hogy imádjuk őt. Amikor ezt megtudta Heródes, akkor egyáltalán nem tetszett neked az információ. Mi az, hogy valami új király van? Megszületett? Hát én vagyok a zsidó királya. Valami új valaki érkezik? Már napkeleten is tudják, ott Babilóniában is? Én meg erről nem tudok. És hát hivatta a bölcseket, megtudta, hogy melyik az a hely, ahol meg kell születnie. Beszélgetett a napkeleti bölcsekkel, el is mondta nekik, hogy Betlehembe, de hát ha megtaláljátok, akkor gyertek vissza hozzám, mondjátok el, aztán hagyj menjek én is, hogy imádjam őt. Én is tiszteletemet tegyem neki. Igen, ám csak hát ő nem akarta a tiszteletét, hódolatát tenni, hanem egészen más járt az eszébe, éppen ez. Megölni, elpusztítani. Na de a napkeleti bölcsek nem mennek vissza. Hanem azt olvassuk az igében, mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. És hát ez nem tetszett Heródesnek. Mert amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant. Ki lett hagyva a kiskirály? És haragos lett. Nem úgy történt, ahogyan ő akarta. Nem úgy történt, ahogyan ő megmondta a napkeleti bölcseknek. És azt olvasok itt az igében, hogy hát a napkeleti bölcsek túljártak az eszén, de hát nem ők jártak túl az eszén, hanem az Isten. És miért nem engedte az Isten, hogy a napkeleti bölcsek visszatérjenek a palotába? Azért, mert tudta, milyen gonosz Heródes szíve. És ezért álomban kijelentést adott, és más útra irányította a napkeleti bölcseket. Nem járunk néha mi is így, mint Heródes? Hogy valamiből valaki kihagy téged? Hogy éppen mindenki tudja az információt, csak te nem tudtad meg? Neked nem mondták el? Nem járunk néha így? És mikor, amikor így járunk, akkor mit szoktunk csinálni? Hát valami hasonló módon haragra gerjedünk mi is, mint Heródes. Hogy bennünket kihagytak? Hogy nekem nem mondták el? És föl sem merül bennünk, hogy miért nem mondták el nekünk. Lehet, hogy megtudjuk, de fel sem merül bennünk. Mert igazából azért maradt ki Heródes ebből az információból, mert rosszul reagált volna. Mert gyilkolt volna. De ha Heródesnek jó a szíve, ha Heródes tényleg hódolni akart volna Jézus előtt, szerintetek Isten megakadályozza a napkeleti bölcseket? Sőt, biztatta volna őket, hogy menjetek vissza Heródeshez. Mondjátok el neki a jó hírt. És Heródes nem maradt volna ki az információból. Életemben nekem volt már ilyen, hogy valaki elmondott információkat másoknak, aztán később én is megtudtam, és megkérdeztem az illetőt, hogy miért nem mondtad el nekem. Következő volt a válasz, azért, mert a múltkor is úgy reagáltál rá. Na, ezzel maradtam ki. Ugye járhatok már így? Azért, mert olyan indulatosan reagáltál a múltkor, azért, mert kötözködtél, azért, mert ideges lettél, azért, mert nem értettél meg nem éreztél együtt velem, és soroljam, hogy miért hagynak ki az emberek bennünket egy információból. Hát ezért. Egy szóval, azért, mert gonosz a szívünk. És kimaradunk. Csak általában ilyenkor az ember nem kérdezi meg magát, hogy nem én miattam, hanem fölháborodik, kis királyt játszik, hogy őt kihagyták, meg kirekesztették, kikérem magamnak, és talán még rosszabbul reagál, és még jobban indulatossá válik az ember. Ilyen a szívünk. Hányszor járhat így az ember? Hát amikor így jársz, akkor vizsgáld meg a szívedet. Nem azért hagytak ki. Persze más miatt is lehet. Mert ha valami olyan rossz hír, akkor talán megkímélve a másikat esetleg. Mert már nem bírná elviselni. Tehát azért tudjuk, hogy ki mekkora terhet bír, tehát ilyen eset is előfordulhat. De sok esetben azért hagynak ki bennünket, mert nem jól reagáljuk le azt a helyzetet. Valahogy kiskirályt játszunk, akkor kötözködünk, magyarázkodunk, okoskodunk, és a másik nem kér az okoskodásomból, meg a magyarázkodásokból. Ő együttérző szívre lenne most szüksége. Inkább nem mondom el, mert több terhet rat rám, mint segítenem most ebben a helyzetben nekem. Hát nem ezért nem szoktuk elmondani? És nem ezért maradunk ki valamikor egy ilyen információból. Na hát így állt Heródes is, és hát haragra is gerjed. Mert hát ha nem úgy sikerül valami, ahogy ő ezt eltervezte, akkor a kiskirály mindig haragszik. Benned is, meg bennem is. Nebukadnecár eltervezett valamit. Fölállítatott egy nagy bálványszobrot, és azt mondta, hogy megszólal majd a zene, és tessék mindenkinek akkor abban a pillanatban letérdelni a bálványszobor előtt, amit én készítettem. Mert ha nem, akkor tüzes kemence következik annak az embernek az életében. Hát persze, hogy mindenki leborult, mert mindenki félt Nebukadnecártól, a királytól, de három fiatal mégsem borul le. Három fiatal nagyobbnak tartja azt a királyt, akit imádott, mint amilyen Nebukadnecár. Meg is tudja ez a kis király. Mit itt csinált az a három fiatal? Már mérges. Oda hívja magához. Mit gondoltok ti? Tessék leborulni. Most még adok még egy esélyt nektek. Megint megszólal a zene, és ha leborultok, semmi gond nem lesz. De ha nem borultok le, a tüzes kemencébe fogtok kikötni. És onnan bizonyad az Isten, akit imádtok, nem fog benneteket megmenteni. Hát ők meg ott megállnak bátran, és azt mondják, hogy ők már pedig nem borulnak le. Ők egy Istent imádnak, és bizony tud meg király, hogy ha ő akarja, akkor a te kezedből is ki tud menteni. Na hát azt olvasok, hogy úgy megharagudott Nebukadnecár, hogy még az arca is eltorzult. És bevetette ezeket a fiatalokat, hétszerte felfűtötte azt a kemencét, és bevágta őket, hát úgy, hogy még a katonái is odavesztek. És amikor ott nézelődik, akkor azt vesz észre, hogy hoppá, mégis van nála nagyobb. Hát nem három ember dobtunk be oda? Mondták, hogy igen. Na de hát négyen vannak. Egy meg olyan, mintha Isten lenne. És akkor megtudta a kis király, hogy van nála nagyobb király is. Akkor megtudta azt, hogy az ő hatalma csak korlátozott. Mert van nála hatalmasabb, aki meg tudja menteni ezt a három fiatalt is. Hányszor járunk talán mi is így, hogy megtudjuk. Ütjük az asztalt, trónunkról nem akarunk lemondani, aztán jön az Isten, húz egyet az életünkben, és rájövünk, hogy de kicsi a mi uralmunk. Mennyivel hatalmasabb ő. Mennyire nagyobb ő. És nem szokott így lenni a világban is, hogy valaki az Istennek engedelmeskedik, és éppen az a másik ember azért ront neki. Hány meg hány ilyen van a történelemben? És nem előfordul akár még gyülekezetben is? Hogy valaki engedelmeskedik az Istennek, de ütközik ez anya, apa, testvér, vagy gyülekezetvezető akaratával, nem az Isten akaratával, és éppen ebből alakul ki egy feszültség? A családban, vagy a gyülekezetben? Dehogy nem. Mert szeretünk kis királyt játszani. A trónunkról nem mondunk le, mi akarjuk megmondani a gyülekezetben, a családban, meg a saját életünkben, hogy hogy legyen. Aztán valaki elkezd engedelmeskedni Istennek, és ütközik a mi uralkodásunkkal, és jön a támadás, jön a veszekedés, jön az, hogy neki megyek annak, aki engedelmeskedik az Istennek, mert ilyen az ember. Ilyenek vagyunk. Heródesi indulat van mi bennünk is. Hát Isten segítsen nekünk, hogy tudjunk őt tenni a trónra, hogy ő uralkodjon mi bennünk, és nem fognak kihagyni információból, akkor tudunk együttérzően oda menni a másikhoz, és nem támadni fogjuk azt a másik embert, hanem egészen máshogyan fogunk felé lépni és felé viselkedni. Tehát amikor Heródes király megtudta azt, hogy jöttek ezek a bölcsek, mit mondanak, Eléggé megremegett a trón alatta, koronája is megmozdult a fején. És mi az, hogy jönnek ezek imádni? Hát az ő dicsőségét akarják elvenni? Hát úgy szomjazott Heródes a dicsőség után, mint a szarvas a folyóvízre. Annyira akarta az embereknek az imádatát, a tiszteletét, és most mást akarnak tisztelni ő helyette? Megrendül a trón alatta. Egyből keresi a forrást. Hol van ennek a forrása? Honnan jön ez a támadás az én trónom felől, vagy a trónom felé? És megtudja, hogy Betlehemből. Az összes főpapot összehívja, nem csak egyet, hogy megtudja azt, hogy hol születik ez a megváltó, ez a messiás, ez a király. És egyből támadást itt indít Betlehem ellen. Sokszor történik ez egy családban. Mai példát mondva. Élnek együtt házaspárok, hitetlenül mind a kettő hitetlen, nem hisz Istenben. Aztán egyik napon találkozik az asszony egy olyan kolléganővel, aki hisz Istenben. Beszél neki az evangéliumról, Isten szeretetéről, kegyelméről, és mindezt hallgatva az asszony egyszer csak vágy támad benne. De jó lenne, elege van már abból az életből, amit eddig élt, Isten nélkül. Kap is egy Bibliát a kolléganőjétől, elkezdi olvasni. Isten megnyitja a szívét, mert látja, hogy keresi őt, egyre jobban behatolnak az igék a szívébe, életébe, és egyszer csak rádöbben bűneire, vétkeire, oda megy Isten elé, és átéli azt, hogy Isten megbocsát, hogy Jézus Krisztus által új életben kezd el járni. Nagy örömmel oda megy a férjéhez, elmondja azt, hogy ő most már gyülekezetbe akar járni, meg volt is már néhányszor ezzel a kolléganőjével, elment, és hát egészen megváltozott az élete, sőt, oda megy a férjéhez, és azt is mondja, hogy kérlek, bocsáss meg nekem, mert annyit vétkeztem ellened. Ekkor és ekkor. A férfi csak néz, mi van ezzel a nővel. Meghűlt, megbolondult. Hát eddig normális volt. Mindannyian éltük a mindennapi életünket, nem hittünk Istenben, hát ki beszélte erre rá? Kezdte keresni a forrást. Ki az a kolléganő? Melyik az a gyülekezet, ahova jársz? Miért változott meg így az életed? És akkor elkezdtem mondani az asszony, hogy hát a Bibliát olvasom. Ide járok, ebbe a gyülekezetbe, mentem már néhányszor. A kolléganőm meg ez történt, így tért meg. Soha többet abba a gyülekezetbe be nem teszed a lábadat, és add csak ide azt a Bibliát, hogy fogtod bevágta a tűzbe. Vagyis mit csinált? A forrást ölte. Érdeklődött ő is, honnan, merről, miként. Csak nem azért, hogy hódoljon, nem azért, hogy tisztelje, hanem azért, hogy megsemmisítse. Hány meg hány családban történt ez? Emlékszem arra, hogy Kósdon, amikor prédikáltam, észrevettem, hogy amikor egy kicsit hosszabb volt a Isten tisztelet, akkor mindig egy idős néni felállt és ment haza. Utána érdeklődtem, hogy milyen megy el ez a testvérnő. Aztán vele is beszéltem. Kiderült, hogy azért, mert déli 12-kor a forró levesnek az asztalon kell lennie, mert ha nem, megveri a férje. Végül engedett annak, hogy elmehet a gyülekezetbe, de itt a leves forrón, itt gőzölögjön déli 12-kor. És mondták azt is, hogy mennyit kell szenvedni ennek az asszonynak a hitetlen férje miatt. Öli a forrást. Hány meg hány ember. És mondhatnánk azt, hát igen, ilyen a világ. Nehogy azt itt, ilyen a te szíved is, meg az enyém is. Tudjuk ölni, amikor megjelenik Jézus az életedben, egy olyan területen, ahol te trónolsz. Egy olyan helyen, ahol azt mondod, én itt hordom a koronát, és ezt Jézusnak nem adom át. Amikor megszólal egy olyan igehirdetés, ahol megérintve érzed magadat, mert bizony ott baj van az életedben, Bizony ott erősen kapaszkodol abban, hogy már pedig az Istennek ezt nem adom át, ezzel én rendelkezek, minden más az övé, de ez aztán nem. Mint amikor bemegyünk egy lakásba, mindenhova bemehetünk, de van egy ajtó, oda te nem teheted be a lábadat. Hát van így Jézusnál is, hogy ott van benne az életedben, de ki van írva lehet arra az ajtóra pénztárcám. Na ide nem jöhet be Jézus. Vagy ki van írva arra az ajtóra az érzelmeim. Na ide nem teheti be a lábát Jézus. És sorolhatnám tovább. De ő nem egyszer mit csinál? Hogy olvassuk, megáll és bekopog azokon az ajtókon. Na beengedsz ide végre. Mert ha beengedsz, akkor itt életet tudok hozni. Addig meg nem engedsz be, ott mindig halál lesz. Na végre beengedsz, és jön egy ige az ige hirdetésen. Jön egy intés egy testvértől. És hogy reagálsz rá? Általában úgy, hogy kinyírod az igét. Lepereg rólad. Elutasítod. Kimagyarázod. Gyilkolod. Sokszor a lelkiismereted is megszólal. Azt is arrébb teszed. És azt csináljuk, mint Heródes. Történt egyszer, hogy egy faluba költözött egy hívő házaspár, egy nagy városból, gyülekezetből. Nagyon megörült ott a helyi lelkész, hát nincsenek sokan, milyen jó egy házaspár jött. Egy jó darabig jártak már, mikor azt mondta a lelkész, hogy meglátogatnálak benneteket. Családommal elmennék hozzátok, hogy lássam, hogy hol laktok, persze, ha fogadtok bennünket. Hogyne, természetesen gyertek, megbeszéltek egy időpontot, a lelkész család elment. Fogadták őket, beszélgettek, aztán a lelkész, ahogyan egyik helyen ment, észrevett a falon egy képet. Megjegyezte a házi gazdának, az Úr Jézus ennek nem örül, ami itt van a falon. Azt mondta a házi gazda, miért? Haladni kell a korral, az Isten is pucéron teremtette meg az embert mesztelenül. Miért? Baj az, ha ott van. Haladni kell, ne legyünk már maradiak. Azt mondta erre a lelkész, igen ám, csak amikor bűnbe esett az ember, az Isten bőrruhát is készítetett az embernek. Tehát nem ilyen képpel kellene díszíteni a faladot. Nagyon megharagudott a lelkészre. Onnantól kezdve támadta, onnantól kezdve keresztbe tett neki, ott, ahol tudott a gyülekezetben, és próbálta szétszakítani a gyülekezetet. Miért? Mert megmozdult a fején a korona. Mert jött valaki, aki veszélyeztette az uralkodását. Nem a lelkész, hanem Jézus. Megjelent olyan területen Jézus az életében, ahol még ő az Úr. És ekkor támadni kell azt, ahonnan jön. Támadni kell a lelkészt, támadni kell azt az igét, támadni kell azt, ami éppen jön felém, mert a koronám veszélybe került. Hány meg hány alkalommal játszódik le, benned is ez, meg bennem. Nem? Kimagyarázzuk, megmagyarázzuk, elmagyarázzuk, ellene megyünk, hogy ne adjuk át azt a trónt Jézus Krisztusnak. Tehát vigyázzunk erre, mennyivel jobb megadni magunkat, mint a napkeleti bölcsek is, mennyire jobb letenni koronánkat, mint a 24 vén. Úr Jézus, te uralkodjál. Hát te vagy az Úr, te vagy a nagy király. Úgy se tehetek el ne semmit. Az a jó, amikor te uralkodsz az én életemben. És nem támadnánk az igét, nem támadnánk azt a testvért, azt a hívő bizonyságtevőt, azt a megintő embert, aki éppen Isten igével jött, csak éppen veszélyezteti a mi trónunkat. És mi van akkor, hogyha az ember uralkodik? Mi van akkor, amikor az ember nem adja át a trónt Jézusnak? Hát az történik, mint itt az igében. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Rakhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Ez történik, amikor mi uralkodunk. halál, fájdalom, sírás. Ugye láttál már, miattad síró embert? Amikor te bántottál meg valakit, vagy éppen az életviteled miatt valaki éppen sír, valakinek éppen fájdalmat okozol. Heródes fájdalmat okozott kiskirályi életével a betlehemi asszonyoknak, és mennyi rokonságának. És amikor mi uralkodunk, ott mindig fájdalmat okozunk. Ott sírás van. Borzalmas azt látni, amikor az én bűneim miatt sírnak. Amikor az én bűneim miatt valakinek fájdalma van. És hányszor átéljük ezt egy életben. De amikor nem mi uralkodunk, amikor átadjuk Jézusnak az uralmat, akkor ott mindig élet fakad. Nézzétek meg Sault, Pált. Amikor még Saul volt, mennyi fájdalmat okozott. Üldözte a keresztényeket, börtönbe vetette. Mit kellett annak az embernek átélni ott a börtönben, és mit kellett átélni a családjának? Hogy elszakadt az apa, mert elfogta ez a rossz gonosz Saul, és most itt vagyunk apa nélkül. Mi lesz velünk? Ki fogja megkeresni a kenyeret? És aztán ment városról városra, István követésénél is ott van, és egyetért, hogy igen, meg kellett ezt ölni, ezt az embert, közben pedig látta az angyali ábrázatát is, hogy nem akárki halt meg ott, de megy tovább, és gyilkol, és fájdalmat okoz, mindaddig, míg a nagy király meg nem állítja az úton. És rádöbben, hogy mit csinál. Leesik a nagy lováról, porba hull, a trónjáról, Saul. És három napig imádkozik, és egy óriási nagy kérdése van. Mit tegyek, Uram? Már nem az a kérdés, hogy én mit fogok tenni, már én nem akarok tenni semmit. Mert mindig csak fájdalom, mert bajért, mert baj csináltam. Uram, mit tegyek, mit mondasz nekem, királyom? Én csak szolga vagyok. Én nem akarok már király lenni. Hányszor kezdi ugye a levelét, hogy én az Úr Jézus Krisztus rabszolgája vagyok. Nem királya, kis királya, nem szolgája. És mi történik ezután? Amikor tényleg szolgájává válik Pál, megy városról városra, ugyanúgy. Csak éppen Isten elejével gyógyít, Isten elejével vigasztal, Isten elejével életet ad embereknek, hogy eljutatja őket az örök életre, mert Krisztus keresztjéhez is elviszi. Vagyis az a Pál egészen máshogyan fölvirágoztatja, amerre jár az ottani lakosokat, akik megtérnek. Micsoda életváltozás, mert helycsere történt. Ő lemondott a trónról, és a trónra Jézus ült. Készek vagyunk-e életünk azon területeit is átadni Jézusnak, hogy ott is megszülessen, ott is uralomra jusson, ahol éppen mi ragaszkodunk a trónunkhoz. És ahol mi vagyunk a trónon, ott tényleg fájdalom van. De ahol ő van a trónon, hogy a Jelenések könyvében olvashatjuk, azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, az Isten és a bárány trónusából ered. Jézus trónjából az élet folyója árad a mennyben, az új ég és új földön. Abból árad kifele. És hogyha ő ül a te trónodon, ott is folyik ez a folyó. Újra elkezd elsőnek kis érben, kis patak módjára, forrásként, aztán egyre szélesebben, és amelyre jár, életet hoz. Fölvirázik az életed ott is, ahol ő ül a trónon. Hát nem akarod ezt? Hát ez lesz a mennyben, és erre vágyunk. Ő életet hoz, ahol uralkodik. És ha te szívedben is uralkodik, ott egyre jobban kiárad a bőség, az élet, az a mennyei íz, amely ott a mennyben, a trónjából eredni fog. És végül pedig azt is láthatjuk itt, hogy Heródes bármennyire akarja, bármennyire kutatja, bármennyit erőfeszítést tesz, nem tudja megölni Jézust. Nem sikerül neki. Bármennyire pusztítani akarja, nem sikerül neki. És így van a mi életünkben is. Bármennyire el akarod hallgattatni a lelkiismeretet hangját, úgy se fog menni. Harcolhatsz ellene, ölheted, pusztíthatsz, úgy sem tudod elhallgattatni. Bármennyire akarja ölni az embert a bűnét, hogy már pedig nincsen bűnöm, hány ember mondja, úgy is harcolni kell egész életében ellene. De akkor is bűnös. Bármennyire valaki tagadja, hogy nincs Isten, és harcol egész életében, és bizonygatja, hogy nincs Isten, éppen azért bizonygatja, mert van. De ki tudja pusztítani? Nem tudja. Ez nekünk nem megy. Bármennyire harcolhatunk, úgyis mi leszünk a vesztese, mint Heródes. Nem tudjuk kipusztítani. Nem tudjuk a szívünkből kiverni. Egyszerűen nem megy. Nézzétek meg a farizeusokat és főpapokat. Ott van Jézus, rámutat vétkeikre, bűneikre, nem térnek meg. Ellenállnak. Mi következik? Meg kell ölni ezt az embert. El kell hallgattatni ezt a hangot. Hát rossz színben vagyunk itt felmutatva. Neki mennek Jézusnak. Megölik. Sikerül? A tervük? Elhallgattatják? Hát arra nem számítottak, hogy harmadiknak meg föltámad. És ő győz. És még többen lesznek keresztények, Krisztus követői, és még jobban előjön újra az a hang, ami azelőtt is előjött, nem bírták elhallgattatni. Mert Krisztus föltámadt. Az élet urát nem lehet legyőzni. Az élet urát, ura előtt behódolni jó. Mert ő jót akar, mert ő szeret bennünket. Mert ő életet akar nekünk adni. Jót akar, és aki ezt már észrevette életébe, mint a napkeleti bölcsek, és meg sokan mások, azok mennek, keresik őt, és azt mondják, hogy ülj az életem trónjára. Az jó nekem. Ha te uralkozz, ha te mondod meg azt, hogy mit csinálja, mit tegyek, abból lesz majd élet, abból lesz majd gyógyulás, abból lesz majd csoda. És hogyha így teszel, akkor észre fogod venni, hogy nem fog kihagyni a környezeted az információból. Mert szerető szíved lesz, mert megértő szíved lesz. Nem fog fölháborodni, nem fogsz neki menni a másiknak, hanem kegyelmesen fogod hallgatni még a nehéz híreket is. És hogyha ő lesz a trónon, akkor nem sírást okozol környezetednek, hanem vigasztalást, bátorítást, egyre több áldást. És ha ő lesz a trónon, nem kell neki menni bűneidnek, lelkiismeretednek, nem kell írtani, mert Krisztusban fölszabadulsz ez alól. Krisztus kereszténél nem fog bántani a bűn, mert megbocsáttatik. Krisztus kereszténél nem fog már a lelkiismereted mardosni, mert nagyobb az, aki benned él, mint a szíved. Mennyire jó, hogy eljött Jézus, és győzelmet tud adni mi nekünk is, akik készek vagyunk imádni, hódolni előtte, akik készek vagyunk a trónt neki adni át. Legyen ilyen életünk, legyen megadó életünk, mint a napkeleti bölcsek megadták önmagukat, és örömmel imádták, örömmel adták oda dolgaikat Jézus Krisztusnak. Ez a boldog élet, nem pedig az, hogy harcolunk ellene. Amen.
Amen.